A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent drága nevének legyen dicséret, dicsőség, hálaadás, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Köszönjük, Úrunk, a te jelenlétedet, ellenállhatatlan szeretetedet. Köszönjük, hogy te nagyobb vagy a mi szívünknél és mindennél, ami terhel minket. Kérünk, valóban add a te szavadat, add a te tiszta, semmivel össze nem téveszthető, fel nem cserélhető isteni hangodat a mi szívünkben. Jöjj, drága Urunk, szent lelk által szólj továbbra is hozzánk. Amen. Az Úr akarja, ez a lényeg. Az Úr akarja, Isten. Mi sokat okoskodunk, jojózunk, félünk, töprengünk, most is ugye többen tartanak a folytatástól, csak ezt tudjuk, hogy az Úr akarja. És az Úr szól, megszólal, és ahol ő szól, ott a sivatagban élet támad. Az év igéje így hangzik, hogy ne győzzön le téged a rossz, de ezt is az Isten mondja, nem egy pszichológus, nem mintha lenéznénk őket, egyáltalán nem. Limitáltak a lehetőségeik, orvosoknak, még Koch Bélának is, bárkinek, de a Koch Bélában lévő Isten, hatalmas Isten, mindenható Isten, az ő akarata csak a te akaratodon ütközhet. Hiszen ő szeret minket, és tisztel minket, és nem erőlködik, és nem erőszakoskodik. De nagyon nehéz ellenállni neki, tehát az ő szeretetének nehéz ellenállni. Ezért az Isten maga szeretettel, ő maga biztat, hogy ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. Így is mondhatnánk a hét, a konferencia témája összefüggésében, hogy azt akarja, hogy szabadok legyünk, hogy ne méltatlanok legyünk, ne úgy éljünk, hogy az embernek nem szabad élnie. Ne úgy beszéljen egy férj, egy apa, ahogy nem szabadna beszélni, ahogy egyszer odavágta a fiam egy este csendben, ott este 11-kor beszélgetünk, hogy apa, te nem úgy beszéltél ma, hogy kellett volna. Hát azt a betyáját. Ugye visszanyal a fagyim, hogy írtomérges voltam, aztán le kellett csendesen, és tökéletesen igaza van. Tehát, hogy úgy éljünk, amilyennek megálmodott az Isten, de ez nem megy egyedül. Ez tényleg nem megy egyedül. És én nem tudom ki, hogy van vele, lehet, hogy már valaki 20 vagy 40 évesen olyan, mint az Úr Jézus, és perfekt, és csak csodálkozik, hogy nem ragadta előtt még az Úr, de én 51-2 évesen is úgy vagyok vele, hogy még van munkája rajtam, és ez így van, ez így van. Tehát Isten biztat minket, tud rólunk, tudja az összes balhét, problémát, nehézséget, és ezzel együtt biztat minket. Ahogyan hallottuk a kezdéskor is, Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Azért ez itt nagyon hangsúlyos, és egy írásmagyarázatban olvastam, és nagyon hajlok rá, hogy ebben a Jézusi mondásban biztos, hogy ez benne volt, így is mondhatnánk, akik belefáradtatok. Akik belefáradtatok. Én, hát így mondom, én utálom az elit kereszténységet. Nem, egyszerűen nem tudom elfogadni. Az elit kereszténység, a szuperhívők, akiknek mindig minden megy. Egyébként ez hazugság, tehát ilyen nincs is, csak eljátsza, vagy el akarja hitetni magával. Ez nem működik. És időnként elfáradunk, és megfáradunk, és belefáradunk. Mibe, akármibe, bármibe. Ahogyan a Isten emberei is, proféták, apostolok, vágták volna sútba az egészet. Egyszer veretes, luteránus, kelenföldi gyülekezet nagyon csodálkozott, amikor Gáncs Aladárt, drága testvérünket kértem többször igehirdetési szolgálatra, ugye Gáncs Péter édesapja, kihajolt a szószékről és kiabálta nekik, hát komoly hívő ember ő, de azt mondta, aki még nem vágta földhöz a Bibliáját, az nem is hívő. Nem vagyok hívő, még nem vagdalkoztam a Bibliával, de nem ez a lényeg, tehát vannak küzdelmeink, vannak harcaink, tehát ne dobáljuk a Bibliát, ha lehetne, az egy drága szent könyv. Addi széttépte, megtépte, odavágta, küszködött, kínlódott, de még inkább küzdértünk a drága Jóisten. Mert vannak harcaink, vannak küzdelmeink, és ezekkel nagyon-nagyon jó így találkoznunk, összejönnünk. Mondta Attila, hogy szárazdon van hely a bűnöknek, terheknek. Pilis, jó nagy ez az udvar, biztos Isten dramaturgiájában ez is benne volt. Jó nagy terep legyen, liget, erdő, lehessen sétálni, csendbe lenni, imádkozni. Aztán még inkább van helye a bárány vállán. Ugye szó volt erről a tömésről, hogy a bárány vállára micsoda átkok, mocskok, szennyek kerülnek. Ugye a Isten bárány, aki hordozza a világ bűneit, föl se fogjuk. Hát a magamét nem bírom, a környezetemét nem bírom. Ő hogy bírja ezt? Hát azért, mert ő az Isten báránya. És a legjobb helye a bűneinknek ott van. Luther azt mondta, hogy vagy rajtad van, vagy rajta. Vagy rajta van, vagy rajtam. És valahol itt, ez nagyon-nagyon jó szöveg. El is raktam magamnak, hát ha itt ráakadok. És akkor mondja és kérleli, hogy akkor tegyük rá a terheinket. Viszi a prédikációt a szél. Azt mondja, hogy most már tudjuk, hol vannak a bűneink. Hát te tudod-e? Tudod-e, hol vannak a bűneid? Ugyanis itt jó ezeket a dalokat hallgatni, meg ez, meg az, de azért a célja azért tényleg mindennek az, hogy mindenek hallják meg, térjenek meg, szülessünk újjá, új emberekként menjünk haza, új emberségben járjunk, új ember. Tehát, de egyszerűen nem megy, tudjuk, hogy megrontja, úgy, mint a jó lagzis, húsleves, megrontja, beleköpnek, hát beleköp a sátán a levesünkbe, a gyülekező, a házasságba, beleköp, belerondít, bedobja a bűzbombáit, bárhova, a legszentebb helyzetekbe, helyekre. Ezekkel, ezt tanuljuk meg tényleg ettől a dél-afrikai missziótól. Lehet, hogy nem könnyű ezt tanulgatni, hogy ők állandóan, emlékszem, évekkel ezelőtt jött az e-mail Orbán Attilát, hogy holnap megyünk egy Zulu faluba evangelizálni, ma megyek bűnvallásra. Na, mondom, szegény Attila, mindig bűnvallásra, éjjel-nappal, mint a oven áll, reggel, délben, este. Hát nem reggel, délben, este, minden percben. Esendőek, nyomorultak, törékenyek vagyunk. Luther bemerte vallani, hogy a imádság közben éri őt sokszor a legdurvább kísértés. Ezek emberek vagyunk, törékenyek vagyunk. Mindig, non-stop, ezért mondja az igaz, szüntelen imádkozzatok. Ez nem állandó blablát jelent, hogy mama, bababa, mondom, hanem szüntelen az Úrral, mert ez az esély. Most már tudjuk, hol vannak a bűneink. A törvény a mi lelkiismeretünkre nehezíti. De Isten leveszi rólunk. Tehát ez a bűn, az a bűn, az élet is. Tehát az állapotbűn, hogy esetleg nélküle gondolkod. Nélküle választottam társat. Nélküle ülök a templomba. A legjobb búvóhely sokaknak a templom, a vallás valóban, mint a rablók ugye osztozkodnak, és a rablók barlangjává teszik a templomot. Tehát nagyon rafinált a gonosz. Lucifer, doktor, professzor, teológiai Luciferről van szó itt, aki tud mindent. Az egész, az evangélikus hittudományi kar teológiai professzor olyan sokkal többet tud. Isten igéjéről is. Nagy ravasz, Isten majma. A törvény, ami lelkiismeretünkre nehezíti, de Isten leveszi rólunk, és a bárány vállaira helyezi azokat. Ha a bűnök rajtam feküdnének, veszve volnék, mert erős hatalom a bűn. De Isten szól, tudom, hogy bűnöd elbírhatatlanul nehéz. Ez a lényeg. Nem azt, hogy győzködjük egymás, hogy pajesz hoz meg, szoknya hoz meg, mi a hívő szoknya, menjenek csodába. Nem ez a lényeg. Neked fáj, nekem fáj. Ha fáj, na de a Szent Lélek hatására fáj, Isten kiárasztja lelkét, olyan szeretett közeget okoz, hogy elkezd fájni, hogy lehetsz ilyen szélhámos, hogy már hívő vagy, imádkozol minden is, mégis csapod a szelet egy másik asszonynak, vagy egy másik férfi, vagy kihívón öltözködsz, úgy nézel se. Hát fájjon már, fáj, és akkor mehetünk az anyagiak és a többi területre, hogy a tíz ige tanít minket. Nagyon összetett dolgok ezek, és az Úr Jézus tanít erről, hogy nem a külső, a belső, belülről származnak a mocskos, szennyes gondolatok, dolgok, kívülről meglátszanak. Aztán rajtunk, de a belső a lényeg. És akkor mibe fáradok bele? Az, hogy még lelkészként is parázna vagyok, hogy már nem tudom hány konferenció után is még anyagias vagyok, az, hogy még mindig, na, még mindig itt tartok, még mindig itt tartunk. És ebbe a hívő ember belefárad, elkeseredik. És akkor vagy hülyíti magát valami Jézust roggal, hogy állandóan eufória, és gyerünk, ritmus, és akkor ott a gyülibe, a dicsőcsopiba, meg nem tudom, jól érzem magam, és elkábulok, aztán otthon még nagyobb a pokol, vagy elevele mondok már magamról, vagy környezetemről, hogy ez úgysem megy. Tehát többféle menekülési pontok vannak, mert az hívő ember is elfárad. De legalább nagyon jó lenne, ha a saját bűneinkbe fáradnánk bele. De ezt Isten tudja kimunkálni a mi életünkben, és itt erről van szó. Tudom, de Isten szól, tudom, hogy bűnöd elbírhatatlanul nehéz. Ezért hát lásd, leveszem rólad, és az én bárányomra helyezem. Te pedig hidd ezt, mert ha így teszel, szabad vagy a bűntől. Különben is. A bűnnek csak két helye van. Vagy a te nyakadon ül, vagy Krisztuson, az Isten bárányán. Ha a te hátadon lovagol, akkor el vagy veszve. De ha Krisztuson van, szabad vagy, és üdvözülsz. Nos, válasz! Én nem szeretem, amikor evangelizációs lelkész vagyok, és ugye, ott az lenne a divat, hogy a végén döntés elé állítani az embereket. És ezt nem nagyon szeretem, mert én legalábbis nem így tértem meg, Pál apostol sem így tért meg, és annak híve vagyok, hogy alapvetően Isten szeretete az olyan közeget teremt, hogy nem tudok nem megtérni. Kinyílik a szívem, mint a virág a napfényre. De mégis ott van sokszor ez a szeretetteljes noszogatás, Isten szerelmének, szeretetének, szíve dobogása lüktet, hogy na hát válasz, kisfiam, kislányom. 20 éves gyerekeink vannak, hát te nem tudok utánok menni. Kérdezte itt valaki, hogy hol vannak a gyerek, Magdi kérdezte, hol vannak a gyerekeim? Mondom, én se tudom mindig. Hát honnan? Nem tudom. Nem mindig tudjuk. Nem tudok utána szaladni, hogy most jól válasz, ütök a kezére. Ezt Isten se megtehetné az angyalaival is, hogy akkor szaladgál utánunk. És oda koppint, meg nem tudom, miket csinálna. Nem teszi, mert ember vagy, dönts, és bizonyos helyzetekben igen, ad Isten képességet arra, hogy dönts jól. Mert amikor azt mondja az igében, hogy elirattam a halált és az életet, áldás és nem azt mondja, hogy hát akkor majd meglátjuk, mi lesz, hanem amit hallottunk, hogy az Úr akarja, hogy dönts az élet mellett, az áldás mellett. És az Úr nem csak akarja, hanem segít. Kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörög érted is, értem is. Nos, válasz! Törvény és jog szerint a bűnnek rajtad kellene maradni, de Isten kegyelméből a bárányra vetette. Különben, ha törvénykezni akarna velünk, végünk volna. Világos beszéd ez, és hatalmas ige. Így van ez. És akkor július 6-án olvassuk, megörvendeztette Izraelt az Úr, Ezrás könyve, nem menjünk bele, hosszú a történet, összeomlott Izrael, a vallás, az egyház, a templom romokban, és vannak hívő emberek, akik azt mondják, hogy újra kell építeni, mert Isten noszogatja őket, és ott a templomépítésről van szó, az új kezdetről, tudjuk, az új szövetségi templom, az te vagy én vagyok, élőkövekből fölépül a lelki szellemi ház, hogy jöjjenek a megfáradtak aztán, hogy jöjjenek, hogy legyen hol letelepedni, szárazdon, bárhol máshol, és ezeket megörvendeztető. Éppen ott a szövegben azt olvassuk, mert Asszíria királyának szívét feléjük fordította. Hát aztán van néha ilyen, hogy a polgármester, vagy a ez meg, éppen ott, és ha nem, az Úr templom akkor is állni fog, és él, és élünk, és vagyunk. Megörvendeztette Izraelt az Úr, ahogy itt többünket ezekben a napokban. Aztán most nem olvasom a második igét a boldog mondásokból, vagy csak utalok rá, hogy boldog vagytok, ha én miattam gyaláznak, üldözlek titeket. Tehát Jézus azért azonnal lehoz minket valóban a hegyről. Le a völgybe, gyerekek! Ez van, így van. Tehát, hogyha viszitek a fényt, világosságot, szeretetet, igazság, akkor konfrontáció van. Kivel, mivel? Hát a hazugság, a sötétséggel, bűnnel, és konfrontálódik. Tehát én nincs, hogy ilyen egyházi üdülő lenne az egyházi életünk, a Krisztus követés, Krisztus nem kereste a konfliktusokat, konfrontációkat, azok jönnek. Tehát ha megy a bárány előre, akkor ütköznek vele. De majd az elbocsátó szavakban kértem Henit, hogy olvassa föl a boldog mondásokat és a kibocsátás, hogy ti vagytok a föld sói és a világosság. Nagyon áldott drága krisztusi szavak ezek. És akkor utalok a harmadik igére, néhányan talán nézték, olvasták, Sámuel első könyve, Volt egy Elkána nevű férfi, két felesége volt, már is gáz van, ugye? Hát egy is sokszor, ugye azt mondják, meg egy anyós is, meg nekem két anyósom volt, mert a drága anyósom, meg az ő 100 éves nagymamája, és itt olvassuk, hogy a két hölgy kavar is rendesen. Tehát nem egyszerű ez. Tehát Isten nem így akarta. Egy férfi, egy nő, és akkor még nekik is egy program, hogy Isten segítségével, hát ha szépen egybeszerkesztődnek a dolgok, sok-sok kínnal, keservel, önzésekkel, hisztikkel, stb. Leszámolva, formálódva, vajódva, talán megszületik az új ember, aki egy férfi és egy nő is lehet így egyben, de neki két felesége van, és Isten, na, azt mondjuk, hogy hogy van, na, Bibliában, Elkána, Isten emberei, meg Ábrahám, meg a többi, hát igen, igen, van ilyen, nem tudom, itt mondtam, ott egy testvérnő jön azzal, hogy lánykoromban olvastam a Bibliát, és az első lapoknál olvasom a Lót történetet, és olyan csúnya volt, olyan borzasztó volt, hogy összecsaptam, és hogy én azóta nem olvasom. Mik vannak a Bibliában? Hát mik vannak a Bibliában? Hát az van, ami a életünkben, semmi más. A Biblia egy őszinte könyv, igaz könyv, az van benne, amiben élünk, akik vagyunk. És sokszor Isten gyermeke, Isten, a keresztények is, hát mi mindent megengedünk az életünkben, és nem feltétlen küldi Isten utánunk a mennyei rendőrséget, hogy gumibot, meg fejreütés, meg ezt választottad ezt, kierőltetted ezt a szolgálati helyet, kierőltetted ezt, meg azt, meg amazt, csak elmondtad a véleményedet a gyülekezetben, az X-ről, és a lélek szólt, hogy ne mondd. Hány szó hallottuk, hogy kellene hallgatni is. Csak, és Isten megenged, és elmondta, megcsinálta, megléptem, szívunk, ahogy ma a világ mondja. És meg, igen, Elkána rendesen, hallgatja a csajokat, hallgatja rendesen. Csinálják a hisztit. És problémák, és feszültségek. Ez van. Egyiknek neve Anna, másiknak neve Peninna, Peninának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment a városából Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék seregek urának, ott pedig éli két fiát, erről külön ugye beszélhetnénk, hogy folyt akkor az egyházi élet, mit szólt volna Garádi Péter ehhez, hogy Silóban hogy folyik az egyházi élet. Egy öreg, szenilis papa már ül az ajtóba, és a két pap fia meg disznókodik. Imádkozás, paráznaság, prédikálás, anyagiasság, stb. Tragédia. Amikor a reformáció idején is megszólalt a hang, és megszólal aztán hát hogy kezdődik itt az új, jó lenne végigolvasni, mert lenne mit hallanunk az Úrtól, hogy mi az üzenete ezekkel kapcsán, de fantasztikus, tehát úgy tűnik, hogy romokban az egyház, ahogy az előbb Ezrásnál is, romokban az egyház, és vannak emberek, akiket küld az Úr, küldező igéjét száll, romokban az egyház Silóban volt 400-valahány évig a vallási központja Izraelnek, aztán később vitte Dávid Jeruzsálembe, és ott van a szenilis öreg pap, és csak motyorászik, hogy de mit csinálnak a fiai? Mik vannak? És tragikus az egész. És folyik a kultusz, liturgia, stólával, nem stólával, akármivel, folyik a kultusz. És él bűnben az egész társaság. Te ebben engedsz, én ebben kiegyezünk. És ez nem tetszik az Úrnak, fáj az Úrnak ez az egész, és tudjuk, hogy itt a sztori mi, nem bírom, hogy már most nem mondjam, hogy Anna az, aki meddő, és szeretne szülni, szeretne gyümölcsöt, szeretne folytatást, és ezt értsük lelki szellem értelemben, amiről itt szó van, hogy Isten vajódik velünk, értünk is, itt Pilis Csabán, vajódik, értünk a vajdaságiakért, erdélyekért, Magyarországi Evangélikus Egyházért, és a több. Ez egy nagy vajódás. Isten szeretne szülni, szeretne gyermeket, szeretne gyümölcsöt, te is szeretnél, én is, mindnyájan. Hogy legyenek akár lelki szellemi unokáink, legyen jövő. És aztán Isten megadja, nagy menet ez, és aztán jön az a kis srác, a Sámuel, akit odaad Anna az Úrnak, és kicsi kamaszként hallja az Úr hangját, megszólal, ő hallja az Isten, a pap már nem hallja. A kis srác hallja éjjel, és az öregnek harmadszor esik le a tantusz, hogy jaj, van Isten, na hát, él az Úr, van ilyen, szól valakihez, ja igen, persze, én ezért kapom a fizetést, de ez a kis kölök, És akkor harmadszorra mondja, hogy ha újra hallod ezt, akkor mondjad azt, hogy itt vagyok, Uram. És akkor egy kis kamasz által indul el az egész, ahogy aztán az Úr Jézus által, és egy fantasztikus módszerei ezek Istennek. Éli két fia, igen, Hofni és Fineás volt az Úr papja, hát ez hivatalosan, de lényegében már nem. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is egy részt adott, csak egy részt adott, így van az igében, csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette. De az Úr bezárta méhét. Tehát érzékelteti a Szentíró, hogy Annát nagyon szerette. Ez annyit jelent, hogy Peninnát talán nem nagyon. Akkor ez már is, értjük, a gondokat, a hívő családban a meglévő problémákat. Vetélytársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta a méhét. Két szent asszony Elkánával mennek a templomba. És akkor bosszantja egyik asszony a másikat. Felingerli, keserűs, szeretetlenség, ítélkezés. A lényeg, hogy keserű hívő élet, és nincs gyümölcs. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az Úr házába, így bosszantotta őt. Nagyon kedves. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Sírt, és nem evett semmit. Nagy fájdalom, nagy keserűség. Én nem vagyok jó semmire. Én meddő vagyok. Nem vagyok értékes. Belefáradtam. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik elfáradt, belefáradtatok. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána. Anna, miért sírsz? Anuskám, drágám, lelkem. Miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek? Micsoda szamárdisz... Férjek ilyen hülyét tudnak lenni, már bocsánat. Nem érek én többet neked 10 fiúnál? De drágám, nem. 100 fiúnál. Hát olyan gyönyörű, sármos, mint a James Bond, meg mi. Hát te mindent tudsz, te... Hát, nem 10-nél, 100-nál többet ér. Hülye. Na, hát ezt kell mondani. Ilyen hülyék vagyunk, testvérek. Az Úr házánál, templomán, ima közösség, megyünk Jeruzsálembe, és ilyen maraságot mond. Nem igaz. Annának gyerekkől. És más a férj, más az, és azokkal is mennyi gond van velünk, ugye? Női csendes napoknak talán lehetne témája. Csendes, női csendes nap, már is itt ugye poénkodunk ezen, hogy lehet női csendes nap, de mindegy, elmondhatják, hogy neked is, a Jenő, a Lajos is, mert ő se viszi ki az okniát, ő is büfög, ő is ez, ő is az, ő is. Semmit nem csinál, tiéd sem, na. És akkor azt mondja, amikor én már meg vagyok, az alapkeserűség az életemben, és akkor azt mondja, hogy ő többet ér 10 fiúnál. Nagyon jó. Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban, Éli pap meg ott ült egy széken az Úr templomának ajtó félfájánál, protkó kicsúszva, stb. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve, figyeljünk csak, az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörögött az Úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és azt mondta, seregek ura, ha részétel tekintesz szolgáló leányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló leányodról, hanem fiú gyermeket ad szolgáló leányodnak, akkor egész életre az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszan imádkozott az Úr szín előtt, Éli figyelt az asszony száját, Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott, ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, a másik pasi. Egyik jobb, mint a másik. Óriási. Végre van egy hívő imádkozó lélek a templomába. És hát ez részeg ez a nő. Hát csak azok imádkoznak ilyen hosszan. Vagy a baptisták, vagy ha részeg. De egy evangélikus. Hát én Isten, jó Isten. Kész. Mit kell itt? Ért ő úgyis mindent, tud mindent. És akkor a főpap azt hiszi, hogy részeg az Anna. Eszméletlen. Hát de ez nem róluk szól. Éli azt gondolt, hogy részeg, és ezt mondta neki, meddig tart még részegséged? Lelkipásztori szavak, ugye? Gyökösi Bandi bácsi örülne neki. Azt mondja, józanodj ki mámorodból. Anna így válaszolt, nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Testvér, önts ki a lelked, öntsük, én is ki szoktam önteni. Öntsük ki a lelkünket az Úr előtt. Ő tud mindent, de oszd meg vele, mert ő erősebb, ő a bárány. És ragd rá ezeket. Ne tarts szolgáló leányodat, elvetem őt asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt, menj el békességgel, Izrael Istene, teljesítse kérésedet, amit kértél tőle, ő pedig ezt mondta, nézz jó indulattal szolgáló leányodra, azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Testvér, menj tovább, mert nem biztos, hogy lesz biológiai gyermeked, nem tudom, ez egy külön ügy, hogy van, akinek 10 év, hallottok itt is, az egyik nővérem is 10 év után szült kettőt, hát van ilyen, ilyen is van, és ott is sokszor a depresszió, a magunk gyűlölete, el nem fogadás, a rossz nevelés, a prüdéria is, annyi minden, annyi hívőknél is, ajaj. Tehát ilyen is van. De itt alapvetően az egyház születése, az új életről van szó, hogy legyenek gyümölcseink, legyen folytatás, mert az Isten mandátumában, teremtési munkájában veszünk részt, hogy gondozd, őrizd, gyarapítsd, gyarapodj, növekedjenek a családok, gyülekezetek, népünk és a többi. A szülés vágya, a szülés álma. És az Úr Jézus is ezt mondja, hogy a gyümölcs a lényeg. És van vajúdás, van szenvedés, de aztán elfelejti az asszony, mert gyermek született a világra, és erre vágyódik Anna. Van-e benned ez a vágyódás, hogy legyen utód, legyen jövő? És aztán nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az Úr előtt, majd visszatértek otthonukba, Rámába. Amikor pedig Elkána a feleségével, Annával hált, ez is benne van a Bibliában? Igen, benne van a Bibliában. Hazamegy a házaspár, és Isten nevében, nem úgy, hogy a templomban van, otthon meg a leoltani a villanyt, paplan alá, hát nem is tudom, mi történt, hogy lett ez a gyerek, nem? Nem. Isten teremtette testedet, lelkedet, szellemedet. Áldjon meg holisztikusan teljes lényedben az Isten. Gyarapodj, növekedj, szeressétek egymást, legyenek utódok. Hát ez az ige, hát ezt ő teremt, ő találta ki, ő csinálta. És Annával hált. Az Úrnak gondja volt rá, az is ott van, hogy akkor még a prűd pietisták hanyat essenek. Hogy még erre is gondja van az Úrnak. Na hát erre is. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, elnevezte Sámuelnek. És ezt mondta, az Úrtól kértem őt. Szívesen végigolvasnám, de nincs rá idő. És aztán gondoljuk végig ezt az egész történetet, hogy egy ilyen sírásból, egy teljes mínusz összeomlott egyházi élet, és jön ez a kis srác, majd megszólítja Isten őt. És olyat mond neki, hogy még Izrael füle is belecsendül. Mert ez van ott az igében. És aztán Sámuel mi mindent tesz? Mi minden történik? Általa rajta keresztül, a Dávid felkenésétől kezdve, harcok, küzdelmek, és a többi. Estige, Jakab levele. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Ezek elbocsátó, szent, szép, áldó üzenetek még mindjárt számára. Mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vesetek el magatoktól minden tisztátalanságot. Emlékszünk az igékre? Radikális, nem tetszik nekünk, nagyon nehéz, hogy csak ez így megy, hogy minden nap és kidobni a rossz dolgokat, a kovászt. Ahogy a hűtőt kinyitod, és hát ez elrohadt, ez büdös, stb. Kidobni, mert az egészet megrohasztja, megposhasztja. Dobjatok el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Ez már átköt az úrvacsora fele. Legyen nekünk ez egy ilyen bűnvalló, gyónó gondolat, és aztán folytatjuk az igékkel. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát, megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. És mára kaptuk ezt az igét, testvérem, a konferencián, ahol szabadság a téma. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete, majd halljuk a boldog mondásokat. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez. Kettős pont. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. És árva és özvegye az egyház is. Tehát őt is látogass meg. Nem az, hogy csak Piris Csaba, meg Bétel, vagy Biatorbágya, nem tudom, ilyen szent helyek. Látogass meg az előregedett, megöregedett édesanyádat, az egyházat. Talán ráncos, talán parázna, de az anyád, de a miénk, oda kell menni, ahol dolgunk van. Énekeljünk, és kérem Attilát, hogy vezesse be az Úr vacsorát.
A szent nevedet, Úr Jézus Krisztus, hogy te ott hagytad a menny dicsőségét azért, hogy felvedd magadra az emberi sors minden nyomorúságát. Érettünk a mi bűnös állapotunkért, lényünkért. Meghaltál, engedted magad megöletni, hogy nekünk békességünk legyen, hogy mi megszabaduljunk bűneinkből, elrontott életünkből, rossz döntéseink következményeiből. Áldunk és magasztalunk téged, dicsőítjük a te nevedet, imádunk téged ezért. Ó, Uram, hogyha ez nem történt volna meg, akkor bizony hiába való lenne ez a konferencia is, hiába való lenne a mi ige hirdetésünk, hiába való lenne minden, misszió, minden törekvés hiába való lenne az egész emberi életünk és lényünk. De köszönjük, hogy neked gondod volt ránk, mert te szerettél, már akkor szerettél, amikor megteremtetted ezt az egész világot, amikor úgy döntöttél, hogy nekünk egyen-egyenként életet adsz, és amikor mi még bűnben voltunk, te akkor szerettél, és kiárasztottad a te szeretetedet a te egyszülött fiadban, hogy új életet hozzon halálával számunkra. Erre szeretnénk most emlékezni az úrvacsorában, és kérünk, Urunk, hogy segíts nekünk, ahogy a te igédből megszólítottál minket, hogy kiöntsük a mi lelkünket előtted, hogy le tudjuk tenni a terheket, hogy oda tudjunk állni a te kereszted alá, hogy a te szent véred, a drága és szeplőtlen bárány vére, az megmosson minket minden bűnünkből, megváltson minket a bűn átkától, hogy itt tudjuk hagyni a terheket, hogy megújulva, megerősödve tudjunk elmenni azzal az elhatározással, hogy a te kegyelmedből, a te szereteted árán új életben járjunk. Győzedelmes, örömteli, felszabadult, a te kegyelmedből diadalmas keresztény életbe. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg az úrvacsorára való készülődésünket, így áld meg ezt az alkalmat, és segíts, Urunk, hogy így tudjuk befejezni ezt az áldott néhány napot, amiben részünk volt, mert te velünk voltál, és lelked által megszólítottál, megérintettél minket. Köszönjük ezt neked. Amen. Isten igéjéből hangzik a felhívás, Korintusi levél, második Korintusi levél így fejeződik szinte be. 2 Korintus 13:5. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e, önmagatokat vizsgáljátok meg, vagy nem ismeritek fel magatokban, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok, de remélem, hogy felismeritek, hogy mi viszont kipróbáltak vagyunk. Imádkozunk az Istenhez, hogy semmi rosszat ne tegyetek, nem azért, hogy mi kipróbáltaknak mutatkozzunk, hanem azért, hogy a jót tegyétek, mi pedig, mintha nem volnánk kipróbáltak. Mert semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Önmagunkat tegyük próbára, saját lelkünkbe tekintsünk bele, öntsük ki a lelkünket Isten előtt, akkor, amikor megvizsgáljuk magunkat Isten törvényének, de ugyanakkor kegyelmes igéjének a tükrében, hiszen hallottuk, hogy a 10 parancsolat az nem csupán úgy hangzik, hogy ne tedd, hanem úgy is lehet ezt érteni, hogy Isten szabadságot ad nekünk, hogy ne tegyük azt. Nem kell lopnod, nem kell paráználkodnod, nem kell többé ölnöd szavaiddal, tekinteteddel, mert Isten erre meg tud téged szabadítani. Akkor ezt mondta Isten, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, ne legyenek más isteneid rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a 7. nap a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgálod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé. Pál apostol a első korintusi levél 11. részében írja: Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: E pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Az Úrnak halálát hirdetjük, az Úr halálára emlékezünk. És a római levélben azt írja az apostol, így szól Isten hozzánk: Ha egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk, hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban.
Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Kik a boldogok? Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpát sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.